Köszönöm szépen a lehetőséget. Én a középiskolákról fogok beszélni, nem az egyetemekről. És azért fogok a középiskolákról beszélni, mert hogy a kutatásaim az utóbbi időben most már jó ideje javarészt oda kötnek a középiskolához, és ott azt tapasztaltam eddig, hogy a középiskolások többnyire a szervezetektől elforduló, stb., ahogy el lehet olvasni, nem igazán mennek tagnak szervezetekbe, jogaikat alig ismerik, demokráciát kevéssé igénylik, antidemokratikus eszmékre hajlanak ezzel szemben. Ezzel szemben ugye napjainkban azt látjuk, hogy jelentős középiskolás mozgalom alakult ki, a középiskolások szervezkednek, tüntetnek jogaikért, érdekeikért. Ezért hát én ezen kezdtem el gondolkodni, és majd szeretném is megvizsgálni ezt a problémát, ezt most nem tudom még elmondani, mert ahhoz előbb meg kell vizsgálni. De bemutatom azokat az érveket, amelyek ezt az ellentétet a korábbi kutatásokból alátámasztják, és valamennyire a jogi változásokat, amik közben bekövetkeztek. Tehát először is az, hogy nem nagyon szervezkednek a középiskolások, ez 2005-ben volt az első kutatás, 2008-ban a második, és a szervezkedésre vonatkozóan 2010-ben nem voltak adataink, mert másmilyen kutatást csináltunk, bizonyos más közvetett dolgok megerősítik. Az ábra azt mutatja, hogy megkérdeztünk itten összesen 10 különféle szervezetet, hogy mennyiben vesznek részt benne. A tényleges részvételt nem meglepő módon a piros oszlopok jelentik. Ugye, tehát többnyire 2 kivétellel 5% alatti a részvétel, és a szervezetek, jótékonysági szervezetek, sportegyesületek, környezetvédő szervezet, magyarságot védő egyesület, emberi jogokat védő szervezet, hagyományőrző egyesület, fagygyűlölet ellen fellépő szervezet, diákönkormányzat, vallási szeretetszolgálat, politikai párt. Az utolsó politikai párt, ami ugye ténylegesen a legalacsonyabb, bár csak nagyon pici, nem, itt közben volt egy ilyen emberi jogokat védő felhívás, ami még alacsonyabb, de ennek nincsen jelentősége ezeknél a mennyiségeknél. A világos kék oszlopok azt jelzik, azokat a válaszokat, hogy nem vagyok tagja, de szeretnék. Most ezek viszont a tényleges helyzethez képest meglehetősen magasak. Ezt nem fogom részletezni, ez azt mutatja, hogy még pártok kampány tevékenységében is elég jelentős mértékben lennének hajlandók részt venni. A szórólaposztásban legalább negyed rész a 11. osztályosok közül, és 41% még a 9. osztályosok közül, ami egy eléggé magas arány ahhoz képest, hogy egyébként a pártokat mennyire nem szeretik. De az nem tudok részletekben menni, ezek különböző helyeken már megvannak, jól meg tudom adni, hogyha valakit részletesen érdekel. Az érdekvédelem elvi alapját az egyenlőség elve és paternalizmus elfogadása képezi, szabadság elvének csekélyebb súlya van, mondom én összefoglalóan. Ezt a következők mutatják. Megkérdeztük, hogy mi minden szükséges az iskolai demokráciához a diákok szerint. Egy 1-től 5-ig skálán lehetett értékelni az egyes itemeket. A legfontosabb dolog az, hogy a tanároknak épp úgy be kelljen tartani a szabályokat, mint a tanulóknak. Ez kapja a legmagasabb értéket. A második, hogy a tanárok meghallgassák a tanulók problémáit, ha valaki hozzájuk fordul. Harmadik, ha egy tanuló úgy érzi, hogy igazságtalanság érte, joga legyen tisztességes kivizsgálásra, ahol nem csak a tanárnak lehet igaza. Negyedik, az osztályfőnök rendszeresen megkérdezzék a tanulók véleményét. És az ötödik, hogy vitás helyzetben lehetőség legyen a felek közötti megbeszélésre, és figyeljék meg, hogy a hatodik helyen jön először egy olyan dolog, amit a szabadság címszó alá lehetne vetni, és mit akarnak hatodik helyen, ami a szabadságot jelképezi, a tanulók maguk határozhassanak arról, hogy tanításon kívül milyen rendezvényeket akarnak szervezni. És ez Nos, hát itt ezt csak azért tettem, ugyanez van rajta az előző is, de a kékkel jelöltem azokat, amik nagyjából az egészség, az egyenlőség elvet jelentik. Feketék maradtak azok, amelyek elfogadják az aláfölé rendeltséget, csak az legyen valamennyire méltányos. Ez az, amit úgy hívtam a bevezetőben, hogy paternalizmus felé hajló valami. És a pirosak lennének a szabadság elképviselői. Ez ugye a 14 itemes listának a közepe, ahol egyáltalán ez elkezdődik. Ezért mondtam azt, hogy nem nagyon törődnek ezekkel a dolgokkal. Jogaikat pedig alig ismerik. A Kurt Lewin Alapítvány részt vett a 2005-ös kutatásunkban, és ők korábban már végeztek ezzel kapcsolatos kutatásokat, a jogtudattal kapcsolatos kutatásokat. Az ő itemeiket vettük át, három konkrét példára kérdeztük meg, hogy lehetséges, nem lehetséges, mit tehet az iskola. Például azt, hogy visszatarthatják-e a bizonyítványt könyvtári tartozás miatt. Ezen a ilyen szintű mindennapi életből vett dolgokat. Nos, itt van, az oszlopok mutatják a válaszok eloszlását, hogy hányat találtak. Ugye a legmagasabb az az arány, akit egyet eltalált. A világos zöld csík azonban azt mutatja, hogy utána számoltam, hogyha csak úgy véletlenszerűen böködnek vagy húzogatják a válaszokat, akkor mennyi lenne? Hát tessék nézni, nagyjából ugye azt mutatja, hogy tök mindegy, hogy véletlenszerűen húzogatják-e, vagy pedig mondják, szinte azt lehetne mondani, hogy majdnem még rosszabb. Ebben nem tudok belemenni most időhiány miatt mégsem, hogy az iskolatípusok között milyen különbség van, ez most nem, ezeket át fogom ugrani. A középiskolák maguk a diákok szerint leginkább egyfajta korlátozott, ellenőrzött demokráciát nyújtanak tanulóiknak. Ezeket a minősítéseket én teszem hozzá, mint kutató, annak alapján, amit ők ténylegesen válaszoltak. Csak a dökválasztás problematikájára térnék ki, a diák önkormányzat megválasztására. Egy csomó egyebet is kérdeztünk tőlük. A demokratikusnak azt az állapotot neveztem, amikor titkos szavazással választanak a saját jelöltjeik közül. Korlátozottan demokratikus megoldás az, amikor jelöltek még vannak, de nyílt szavazással szavaznak. És a többi nem demokratikus mód, amiből nagyon sokfélét soroltak föl, amikor vannak olyanok, amikor az osztályfőnök maga jelöli ki, hogy ki legyen a képviselő, vagy csak ő állíthat jelölteket, és még más egyéb módok, amiket itt részleteztek. Látható, hogy az iskolatípusok között, amit nem tudtam itt elkerülni, mert másmilyen ábrám nem állt hirtelen rendelkezésre, ezek a megoldások, tehát a három iskolatípus a szokásosan ismert presztízs rangsorban részesül a demokrácia kegyeiből. Ugyanez, hogyha figyelembe vesszük a működést is, a működést pedig a dök működését azt két dimenzióban mértük tulajdonképpen. Az egyik tényezőnek azt vettük föl, hogy a diákok mennyire lehetnek aktívak és önállóak, a másik tényezőben pedig azt vettük föl, hogy a tanárok mennyire szólnak bele, vagy mennyire nem. Ennek megfelelően a demokratikus rend, amikor lényegében a diákok ténylegesen dönthetnek minden dolgukról, és a tanárok ebben nem szólnak bele, legfeljebb tanácsokra adnak. Hiányos akkor, hogyha a tanárok valamelyes ellenőrző funkciót betöltenek, de a diákok öntevékenysége azért megmarad, hogy legalábbis gyakorolhatnak ilyet, és utána kezdődnek az erősebb beleszólások, míg a piros az azt jelenti, hogy a véleménynyilvánító válaszadók szerint hát lényegében mindent a tanárok csinálnak. És a diákoknak nincsen közük az egészhez tulajdonképpen. Látható, hogy ez szintén azt mutatja, hogy az antidemokratikus megoldások azok uralják a középiskolákat, és leginkább a szakiskolákat. Na most ezek után azt mondom, hogy annak ellenére, hogy ez a kép a diákok véleményéből jön ki. Ők a globális ítéletükben, hogy mennyire tekinted iskoládat demokratikusnak, mégis sokkal enyhébb ítéletet mondanak, mint amilyen képet adnak róla. Erről csak egyetlen képet mutatok. Az előbbi skálát használom, az önkormányzati működés demokratizmusának a skálája van a vízszintes tengelyen, tehát hogy különböző demokrácia fokú intézmények láthatólag nem nagyon különböznek a diákok általános megítélésében. 1-től 5-ig osztályozhatták ezeket. A három iskolatípus az sem nagyon különbözik, de azért egyértelmű, hogy végig minden egyes pontban valamelyes különbség van közöttük. Tehát igazában azt mondhatjuk, hogy ezekből a vizsgálódásokból az derült ki, hogy a középiskolások hát egy nem nagyon demokratikus közeget írnak le, ehhez képest ezt elfogadhatónak minősítik, tulajdonképpen jó közepes osztályzatot adnak erre a maguk részéről. Na már most ugye azt nyilvánvalóan meg tudnunk kell, és figyelembe kell vennünk, hogy úgy mondjam, békeidőben másképpen szoktak az emberek nyilatkozni, mint éles konfliktus helyzetben, és másképpen nyilatkoznak akkor is, hogyha egy papír van előttük csupán, és akkor, hogyha ténylegesen valamilyen akció zajlik. Ennek következtében nyilvánvaló, hogy azért az eléggé természetes, hogy most azon eseményekkel, amik most előálltak, és mindenek előtt az a probléma, ami miatt a középiskolások bekapcsoltak, a gyerek jövője hívószó, ami ugye behozta a középiskolásokat a mozgásba, az érthető, de attól még van egy magyarázatra szoruló különbség a nem nagyon régi vizsgálati adataink és a tényleges mozgás között, amit egyébként látunk. Úgyhogy ezt szeretném legközelebb majd megnézni, ha pedig van még 3 percem, az nagyon jó, mert az pont elég arra, hogy megnézzük a törvényi változást, mert mindezt, amit itt eddig mértem, azt egy meglehetősen liberális törvény alatt csinálták, illetve nem csinálták a középiskolások. Ezen törvény ugyanis azt mondta, hogy a diák önkormányzat a nevelőtestület véleményének kikérésével dönt saját működéséről, a biztosított anyagi eszközök felhasználásához, tehát biztosítottak anyagi eszközöket elben, amiket ők felhasználhattak, hatáskörei gyakorlásáról, egy tanítás nélküli munkanap programjáról, ugye ez általában valamilyen címet szoktak neki adni, tájékoztatási rendszerek kialakításáról, a saját tájékoztatási rendszerük kialakításáról, na most, és iskolaújság, diákszerkesztő megbízásáról, ezek egyáltalán nincsenek benne tovább a törvényben. Hasonlóképpen nincsen az újabb törvényben benne az, hogy térítésmentesen használhatják az iskola kollégium helységeit, berendezéseit. Nem tudok róla, hogy eddig történt-e már ebből kifolyólag valamilyen változás a tényleges működésben, de mint látjuk, lehetségesnek lehetséges. És hogy közgyűlést kell szervezni, évente legalább egy alkalommal diák közgyűlést, ez szintén benne volt, most pedig nincsen benne a törvényben. És van egy nagyon érdekes pont, ami szintén nagyon hiányzik a mostaniból, hogy a diák önkormányzatok jogosultak szövetséget létesíteni. Ez még csak hagyján, mert országos szövetség lehet, de hogy illetve ilyenhez csatlakozni, és nincs specifikálva, hogy csak a diák önkormányzatok szövetségéhez lehet csatlakozni, hanem bármilyen szövetséghez csatlakozhatnak, ami egy eléggé szabad meghatározás volt az előző törvényben. Mi van benne a mostani törvényben? Benne vannak azok a pontok, amelyekről a korábbi törvény úgy szólt, hogy az diák önkormányzat egyetértési jogot gyakorol. A mostani törvényben nem gyakorol egyetértési jogot, hanem a véleményét kell kikérni ugyanazokról a pontokról, mint amelyek ott vannak. Nos, hát ez a változás most, ha a diákság átmenetileg harcos csak, akkor nyilván sokkal nehezebb helyzetben lesz, mert mindazok a pontok, amikor ez a változás történt, nem keltették fel az érdeklődését. Ez 2011-es törvény, nem lázadtak fel a diákok jogaik ekkora csorbítása ellen, tehát tulajdonképpen úgy viselkedtek, ahogyan a mi kutatásainkból látszott, ahogyan annak alapján várható volt. Tehát a mostani mozgást más tényezők magyarázhatják, és ha ezeket nem tudatosítják most, akkor lehet, hogy rosszul járnak. Köszönöm szépen, azt tudom mondani, hogy adat, alapadat, a kutatások tehát 5 megyére terjedtek ki, és 2005-2008-ban a hallgatói szakmai gyakorlat keretében végeztük a munkát. Köszönöm szépen!